Felveszem ezt a porrat. Szerintetek ez a pohár tiszta? Igen. Határozottan mondhatja, akkor iszok még belőle. Én azt mondom, hogy nem. És csak az a különbség, hogy én közelből néztem, mint ti. Mert egyetlen porrat sem lehet úgy elmosni, eltisztítani, hogy valami kis, mit tudom én, vízköves kis rész, vagy egy kis pötty ne látszon rajta. Szóval ez a pohár olyan pohár, ami távolról tökéletesen tisztának látszik, de ha egészen közelről szemügyre vesszük, akkor meglátjuk benne a hibát. Így vagyunk egymással is. Amíg távol vagyunk egymástól, van egy képünk a másikról. Általában a távolság lehetővé teszi az embernek azt, hogy a legjobb formáját mutassa a másik embernek. A problémák mindig ott kezdődnek, amikor az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, mert amikor a közelség létrejön, akkor ez a közelség láthatóvá teszi a másik személy jellemének gyengeségeit, engem idegesítő tulajdonságait. Persze csak erre fókuszálunk, és megfelelkezünk arra, hogy pont ugyanezt történik velünk kapcsolatosan. Ezért amikor hazamegy a gyűliből, és elkezdesz panaszkodni, hogy képzeld el, hogy viselkedett. Lehet pont ugyanazt mondja rólad otthon. Mert közel kerültetek, és ebben a közelségben láthatóvá válik az is, ami távolról nem látszik. Ezért az emberek megpróbálják elkerülni a közelséget, hogy úgy szeressék őket, hogy nem ismerik. És ezzel megelégszenek. De mint amit oly sokszor mondtam nektek, a célja a Szentléleknek a kapcsolatainkra nézve azt, bevezessen bennünket abba a közelségbe az emberi kapcsolataink tekintetében, ahol meg tudjuk élni, hogy ismersz engem, mégis szeretsz. Nincs házasság, amelynek az első időszakában, ez teljesen mindegy, hogy most egy hívő házaspárokról beszélünk, vagy Krisztustól még távol élő emberekről beszélünk, amelyet ne viselne meg az első hónapokban, vagy akár évben, években is, de egy évet biztos mondhatok, a közelségből fakadó ismeret. Amikor a másikat közelről látom, és elénk tárul a jellemének, személyiségének azon részei, vonásai, amelyek bosszantanak, idegesítenek bennünket. De amikor bosszankodunk egymás a közelségből fakadó gyengességeinek látásán, ne feledjük el, hogy ugyanezt a bosszúságot élik el velünk kapcsolatosan mások, akiket pedig pontosan a mi jellemünknek azok a részei, amelyek nem feltétlenül rosszak, csupán mások. Hát még mi van azokkal, amik rosszak, ártalmasak, romlottak, mennyire erősen hatnak a kapcsolatainkra. Azonban nem tudsz teljes életet élni, és nem tudunk teljes életet élni, ha nem engedünk embereket a közelünkbe. Az ember úgy van megalkotva, hogy kapcsolatokban tudja megélni az életét. És az igazi és a legnagyszerűbb dolog a Földön, amit ajándékképp kaphatunk, a jó kapcsolatok. Az áldott kapcsolatok, amely tökéletlen emberekkel való kapcsolat. Tehát tökéletlen emberekkel való kapcsolatról beszélünk, viszont enélkül az élet sivár. És azt tudom mondani újra és újra, és nem hagyom abba, hogy az alapvető élet szükségleteken túl, tehát hogy van mit ennünk, és a hideg elől a testünket be tudjuk burkolni ruházattal, és nem esik ránk az eső. Ez alapvető, nyilván, amíg az embernek ezek a dolgai nincsenek meg, akkor csak ezekre tud koncentrálni, mert az alapvető létszükségete nincs betöltve. De amikor ezek megvannak, az életben a legfontosabb dolog a kapcsolatok. A kapcsolatok. És azt szeretném, ha feltennéd magadnak kérdésként, hogy mennyit fektetsz abba bele az életedbe, hogy legyenek olyanok, akiknek a közelségébe kerülsz, és megengeded nekik, hogy közel kerüljenek hozzád. És kockáztatsz. Mert ha vannak ilyen közelségek kapcsolatokban, ez teszi az életet igazán jóvá és áldottá. Természetesen kockázatos is, hisz megláthatják az emberek a saját életünknek gyengeségeit, vagy másokat idegesítő vonásait, amelyek nem feltétlen rosszak. Felség, mert most lehetőség volt hosszabb időt eltölteni, és nagyon érdekes volt látni, hogyha én átmondok, ő véd. És valahogy meg kell egyezni, mert az életet másképpen látjuk. De ettől szeretjük egymást. Csak ő más oldaláról nézze az életet, mint én. És ettől nem kell egymást vízbe folytani. Hanem valahogy meg kell egyezni, hogy nem lehet, vannak dolgok, amiben simán belefér egyszer A, egyszer B. Ugyanaz egyszerre. Vannak, amikor ezt nem lehet megtenni, mert hogyha egy úti célt határozunk meg, akkor nem lehet A-ba is, meg B-be is menni egyszerre. Tehát akkor valahogy el kell dönteni, hogy merre megyünk, és akkor nyilván ilyenkor az asszonyoknak van mindig igaza. Nem. Természetesen, nem feltétlen, de férfiak, bátorítanak titeket, hogy vannak dolgok, amelyekben gyakorolhatjuk gyerekeinkkel, feleségünkkel, a gyengébb nemmel kapcsolatosan a nagy vonalúságot. És a nagy vonalú lélek, higgyétek el, az azért tud nagy vonalú lenni, mert gazdag a szeretetben és gazdag a kegyelemben. És mi a gazdag a szeretetben és gazdag a kegyelemben, ezért tud adni, nagy vonalúan adni. Azt lehet mondani, hogy a közelséget megélni, szoktuk mondani, ugye Bibliát ismerő emberek, meg milyen feketőves keresztények, hogy nem vagyok az, de azok szokták mondani, mert akik nagyon magas szinten vannak a kereszténységben, hogy hát a közelséget Krisztussal lehet megélni. És a Krisztus közelsége az a legtökéletesebb, és hát ott tudod ezt megélni, hogy elfogad téged az Isten, és ismert téged, és szeret téged az Isten. Szoktam mondani, tudjátok, hogy ő az, aki teljesen ismer, és ennek ellenére tökéletesen szeret. Ő az, aki teljesen ismer, és ennek ellenére tökéletesen szeret. És akkor azt mondjuk ugye, hogy hát igen, a Jézussal kapcsolatban lehet ezt megélni. Így van, ámen? Így szoktuk mondani, és így is gondoljuk, és ez igaz is. A kérdésem az, hogy valóban ennyire egyszerű? Tehát megélni ezt az igazságot, tényleg olyan egyszerűen meg tudjuk élni, hogy Jézussal kapcsolatban olyan természetesen vagyunk az ő közelében? Olyan természetes módon fakad belőlünk, hogy keressük az ő közelségét. Nekem nem. Nekem több esetben ez küzdelem. És nagyon jó volt az elmúlt héten például a vádlás, ami éppen ellene hajt, ellen irányba hat a Jézus közelségének keresésében. Amikor vádlás van valakinek a lelkén, akkor nem keresi a közelségét a Krisztusnak. Vagy amikor van az embernek olyan akarata, amelyet úgy gondol, hogy nem osztana a názáreti Jézus, akkor nem keresi a közelségét, mert a maga akaratát akarja cselekedni. Előfordulhat hívő ember életében is ilyen? Előfordulhat ilyen, amikor tudatosan nem keressük az ő közelségét. Mert azt gondoljuk, hogy valami sérülne a mi akaratunkban ahhoz képest, amit ő tervezett az életünkben. Nyilván ez abból fakad, hogy távolságot keresünk. Mert a távolságot biztonságosnak tartjuk Jézussal kapcsolatosan, mint ahogy az emberi kapcsolatokban is a távolságot azért keressük, az emberi kapcsolatainkban, tehát azért próbáljuk magunkat elszigetelni, mert biztonságosnak tartjuk. Ugye azt mondtuk tehát, hogy az, hogy a közelség Krisztusban és a Krisztussal kapcsolatban megélhető és először ott élhető meg, megállapítottuk, hogy bár nagyon egyértelmű és alapbibliai igazság, mégsem annyira kézenfekvő a hétköznapi életben. Két élet példán keresztül szeretném, hogyha megértenénk ennek a folyamatát, a szívben végben menő folyamatát, és aztán a más emberekhez való viszonyulás kapcsán ennek a hatását aztán az életünkben. Az első életpélda Jákob életpéldája. A nyári táborunkban már pár gondolatot elmondtam Jákobbal kapcsolatosan. És azóta még ugye Veres tanárul, aki tartott két előadást, sikeres műtéten van túl, ugye csípőprotézise volt, imádkozzunk érte, hogy eszetekbe jut, hogy a rehabilitáció jól haladjon, és még leveleztünk egy pár gondolatot, nagyon megérintett őt is ez a Jákob történet, hogy el is mondta, akkor is még leveleztünk, és még én is gondolkodtam tovább ezeken az igéken, vizsgálva saját magamat is, és úgy mélegre téve az én saját lelki, szellemi életemet, gondolkodásomat, hozzáállásomat. És néhány dolgot megértettem még ahhoz képest is, amit elmondtam akkor nektek. De nyilván azokat is elmondom. Nézzük Jákob életpályáját. A Mózes első könyvében a 25. 27. résztől konkrétan, hogyha onnan megnézitek a 35. fejezetig, akkor nagyjából azokat az eseményeket, amelyeket most említek, megtaláljátok Mózes első könyve 27-35 fejezeteiben. Tehát olvassátok majd el, javaslom. Először is nézzük meg Jákobnak a csalását. Először ugye Jákob ráveszi a bátyját, Ézsaut, hogy az első szövetségi jogát adja el neki, és egy talencséért ugye kihasználva a bátyának a testiességét, éhségét, és ettől vezérelt gondolkodásmódját, és megveszi az első szövetségi jogot, majd kizsarolja csalással az áldást Izsáktól, az apjától, ugye megcsalja, Ézsaunak tetteti magát, szőrnével borítja a kezét, mert Ézsau szőrös volt, és úgy visz be ételt neki, és így ellopja az áldást. De Jákobról már tudjuk azt is, hogy azért nevezték Jákobnak, mert mikor ikerként megszületett a két fiú, Ézsau és Jákob, akkor Jákob a sarkát fogta Ézsaunak, és úgy jött ki az anya méhéből, hogy kis rásegítéssel, tehát kapaszkodott a testvérébe. Ezért nevezték el Jákobnak. És mikor megtudta Ézsau a testvére, hogy megcsalta az öccse, és elvette az áldást, csalással megszerezte az áldást, az apa jellást, haragra gyúlt, és azt mondta, hogy amikor apám meghal, megölöm a testvéremet. Testvérek között gyűlölet jött elő. Ugye ebben a közelségben nyilvánvaló, hogy Jákobnak azon tulajdonságai nyilvánok lettek, amelyek Ézsaut borzasztóan irritálták. És azt mondták, hogy azt az indulatot gerjesztette benne, hogy megöli a testvérét. Aztán elindul, menekül ugye a apja áldásával, de az anyjának hatatos közleműködésével, elmegy vissza Háránba, honnan származik a család, ugye Paddamaránban, hogy onnan vegyen nagyjából egy Isten hívő családból származó lányt, de látjuk, hogy az egy Isten hívőség azért olyannyira volt abban a családban egy Isten hívőség, hogy biztos, hogy még kell még más is. Tehát hiszünk az élő Istenben, meg hivatkozunk rá, de azért még volt egy pár másik is. Biztosítsuk be magunkat a többivel is. Házi bálvány és a többi. És akkor Lábán házába, a nagybátyja házába kerül Jákob, akkor egy még nagyobb zsiványjal találkozik, mint ő. Bekerül a közelségbe, és Lábánt megismerve, akit nagyon kedvesen fogadja, hogy rokon, nagyon szeretlek, hát végül is olyan jó lenne, hogyha a lányomat elvennéd feleségül, és szuper jó vagy, mindaddig, amíg az első lány helyett nem a másodikat, az idősebbet adták hozzá, jól átverték, lefátyolozták a lánykát, és reggel, mikor felkelt a nász éjszaka után Jákob, akkor látta, hogy ez nem Ráher, hanem Lea. Tehát az idősebb testvér, úgy is hívták, hogy tehén szemű Lea. Tehát valószínűleg, hogy kicsit ilyen güllettebb szemei voltak, vagy lehet, hogy valamilyen szem problémája volt, vagy tudjuk, hogy talán gyengénlátó is volt. Tehát nem Lea volt Jákobnak a szíve választottja, maradjunk ennyibe. És akkor reggel, akkor nap felkelt, és elhúzták a sötét előtt, akkor ránézett Lea a paplan alól, és ez megrázó volt Jákobnak. De nem volt elég, aztán jött a másik házasság, aztán a csalás, aztán végül hát Jákob is akkor csalásra vetemedik, farag, hogy tudna megszerezni az állatokat, úgy is van, aztán gyűlölet jön, a már nem csak Lábán szívében lesz, nem csak Jákob nehezte Lábán, hanem Lábának a fia is neheztelni kezdenek Jákobra, ezek közelségben vannak egymással, látják egymásnak a förtelmes személyiségét és tulajdonságait, gyűlölködés van a családban, és akkor Isten szól Jákobhoz, hogy most már menjél innen, mert gyakorlatilag itt is véged lesz, mint a botnak, tehát séta, és akkor megszerzi a feleségeinek is a jó indulatát, és elindulnak, menekülnek. Aztán biztos, hogy biztos, Ráhel az egyik felesége ellopja apjának házi bálványát, mert hát sose lehet tudni. Azért igaz, Isten szól, de hát azért biztos, hogy biztos, hát azért még, ha baj van, akkor egy ilyen házi bálvány csak segíthet. Baj nem lesz belőle. És akkor ellopja az apja házi bálványát, abból is lesz cirkusz. De nem hallunk arról, hogy amikor visszatér Kánaán földjére Jákob, akkor ezt a házi bálványt, akkor ő úgy mondta volna, hogy figyeld, hajítsuk már ki, hát nem kell ez nekünk, hanem úgy megvolt ez a házi bálvány a családban. Mikor visszatér Jákob, akkor a Jabbók gázónál van egy közelség élménye Istennel. Még mielőtt erre rátérnék, hadd idézek a Mózes első könyve 28. fejezetéből két igét, a 16-17-es verset így hangzik, amikor Jákob fölébredt álmából, mármint akkor menekült, ugye, Ézsó haragjelő Lábánhoz, és ott lefeküdt, egy követ rakott a fej alá, és egy álmot látott, az álom pedig az volt, hogy egy létra, vagy egy lépcső az égig ér, Isten angyalai lemeg fel, járnak is a lépcső végén, vagy lépra tetején, tehát a mennyben pedig látta az Urat. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Figyeljetek a folytatásra. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez a hely, mint Isten háza és a menny kapuja. Ezért nevezte azt a helyet Bét-Elnek, Bét-Él, ugye Isten háza. Milyen döbbenetes, látjátok, hogy bekerül a közelségbe Jákob, és ez a közelség megrémiszti őt. Istennek a közelsége számára félelmetes volt, nem pedig vonzó. Aztán a második találkozás Istennel, nagyon érdekeségként mennek a Kánaán földje, és akkor szembe jönnek Isten angyalai Jákobban. Ezt tudom képzelni, hogy történt egyébként, hogy látta Isten angyalit, jönnek szembe, és akkor mondja, Mahannaim, Isten tábora, mondja Jákob. És megérkezik a Jabbók gázdóhoz, ugye ez a Jordán mellékfolyója volt, és ezt olvassuk az 1 Mózes 32.23-tól, figyeljetek megint a közelség témáról, amely még nem jelenlét. A közelség, a legközelebbi állapot sem egyenlő a jelenléttel. Ez döbbenetes dolog. Tehát egészen közel lehetek valakihez, mégsem vagyok jelen. Láttunk egy házaspárt, mentek sétálni egy gyerekkel. Mind a kettő telefonált, miközben a természetben sétáltak. A gyerek meg kóvágott ott, érted közöttük, mind a ketten tudósítottak valakit arra, hogy ők most sétálnak. De addig tudósítottak, hogy ők nem élték meg. Hát egészen közel voltak a sétához, meg a gyerekükhöz, mégsem voltak jelen. Ismerős, nem? Lehetünk nagyon közel egymáshoz, mégsem vagyunk jelen abban a kapcsolatban. És Jákob is azt kell mondanom, hogy az első esetben is nagyon közel volt Istenhez. Hát azt mondja, látta az Isten angyalait, látta Isten magát. Mégsem volt a jelenlétben benne. A második esetben, amikor a Jabbók gázdónál, a folyó gázdójánál mennek, vagy találkozik így Istennel, ezt ugye olvastuk, hogy először a Bételben a félelem, aztán pedig a Jabbók gázdónál az 1 Mózes 32.23-tól olvasom. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázdónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele, egészen hajnal hasadtáig. Nagyon érdekes. Egész éjszaka, hajnalig. De látta, hogy nem bír vele, mármint Jákobbal. Döbbenetes. Ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Ekkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Figyeljetek, ő azt felelte, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Jákob nem a jelenlétre vágyott, hanem az áldásra. Ekkor megkérdezte tőle, mármint aki vele tusakodott, az angyal. Ez az angyal valamilyen módon Isten jelenléte volt egyébként. Tudjuk, hogy a Bibliában van egy orca angyal, amely előtte ment a zsidó népnek, például a pusztai vándorlás idején is. Többen bibliamagyarázók azt mondják, hogy az angyal a Krisztus. A Krisztus képe egyébként, amelyben visszatükröződött az Istennek a személye. Tehát valószínűleg ez a tusakodás éppen a Krisztussal való tusakodás képe lehetett. És döbbenetes dolog, ha átvezetjük a magunk életére, hogy tusakodhatunk Krisztussal? Isten közelében lehetünk, és tusakodhatunk Krisztussal? Úgyhogy nem vagyunk a jelenlétében az Istennek? Hogy akarhatunk valamit az Istentől, jelen esetben itt az áldást akarta, úgyhogy nem vagyunk benne a jelenlétben? Tehát ugyanúgy, mint ez a házas pár ott volt a gyerekével, de nem volt jelen azon a kiránduláson, nem volt jelen a gyereknek az életében akkor, amikor éppen mi láttuk őket, nyilván nem biztos, egész út így zajlott, csak egy epizódot láttam én. És akkor figyeljetek ide, azt mondja, hogy amíg meg nem áll, azt nem engedlek el. Tehát milyen döbbenetes, Jákob megfogja az angyalt, azt mondja neki az angyal, hogy engedj el. Engedj most már. Nyilvánvaló, hogy nem egy súlycsoport volt a kettő, mégis milyen döbbenetes, hogy engedj el. És akkor nem engedlek, meg nem áll, és akkor azt mondja neki az angyal, hogy Jézus ugye képe ezen a helyen, nem lövünk be akkor, hogyha ezt így azért valahogy megpróbálj beazonosítani. Azt mondja, mi a neved? Azt mondja, Jákob. Jákob. Én vagyok Jákob, a csaló. Ez megint kemény, mert így folytatódik. Erre ezt mondta, mármint ez az angyal, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És figyeljetek, Jákob ezt kérdezte. Mondd meg nekem a nevedet. Úgy, hogy Bételben ő találkozik az Istennel korábban. Tehát neki van egy közelségélménye. Még egy emlékoszlopot is elhelyezett, és a helyet is elnevezte, A és Lúz között ezt a helyet, hogy ez az Isten háza. És ott kapott egy kijelentést Istentől, mégis azt mondja, felszólítja, hogy mondd meg nekem a nevedet. És mi a válasz? De ő ezt mondta, miért kérdezel a nevemet? Mit akarsz? És megáldotta őt. Azt mondta, Jákob, téged nem érdekel, tehát téged nem érdekellek én, hanem téged az érdekel, amit adok. Téged az áldásom érdekel, és engem az áldásról azonosítasz. Nem mondom, hogy ez rossz dolog, de ez még nem a jelenlét. Ez egy közelség, amikor valakit Isten megáld. És Isten áldása ott van az életén. De nem jelent egy az egyben jelenlétet is. Tehát Jákobot igazán nem is forszírozza tovább, mert mondja, hogy megáldott őt, tehát nem is forszírozza, hogy ki vagy te. Mert a név kijelentése, ugye, az a személyt jelentette. A személyes találkozás jelentette mindig, mikor Isten a nevét kijelentette az övének, az azt jelenti, hogy bekerültek az ő jelenlétébe. Figyeljetek, és akkor Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, Penuel azt jelenti, hogy Isten arca. Tehát megint mondtam, hogy az orca angyal, ugye, látjátok, hogy visszaköszönít, hogy Penuel, tehát az Istennek az arcát láttam. És milyen következtetésre jut Jákob? Bár láttam Isten színről színe, mégis életben maradtam. Megúsztam! Jákobban maradtam, és túl is éltem. mennyire becsapós az én számomra, de lehet a te számodra is, az Isten türelme. De a Bibliában nem azon benne, hogy az Isten haragja ösztönöz megtérése, hanem az Isten jósága, szeretete, megtérése ösztönöz. Milyen érdekes, nem? Tehát nem azért áldja meg Isten Jákobot, hogy megmaradjon ebben az eltorzult személyiségében, hanem azért, hogy az Istennek a jósága megtérése ösztönözze őt. És már ne csak az áldásra vágyjon, hanem a jelenlétre. És mindjárt látni fogjátok, mennyivel több a jelenlét, mint a közelség. És mindegy felszólítja az Urat, hogy mondd meg a nevedet. Úgyhogy már találkozik vele korábban. Egész éjszaka birkozik vele. De igazán nem érdekelte még őt. A neve, tehát hogy kicsoda ő. És nézzétek, hogy az első bételi találkozás, tehát amikor menekül Ézsau haragja elő Lábán házába, és ott találkozik ugye az Isten, ez a létrás történet, hogy Jákob létrája, vagy Jákob lajtorjája, így is forog köznyelven ez az eseményre utal. Az 1 Mózes 28:20-22-ben ezt olvassuk, és ilyen fogadalmat tett ott akkor Jákob, figyeljetek, tehát ezt úgy hallgassátok, hogy a Jabbó gázónál, amikor azt mondja Jákob, hogy áldj meg engem, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz, akkor ott bárányok, kecskék, marhák garmadájával rendelkezik Jákob. Tehát nagyon nagy vagyonnal, és 11 gyermeke van. Két elsőrangú és két másodrangú felesége. Tehát amikor visszafele jön Jákob, és akkor azt mondja, hogy nem engedlek, míg meg nem áldasz, írtatos vagyona van. Míg az első találkozásnál az a ruhája volt, ami rajta volt. És semmi másra nem volt. És akkor nézzétek meg, hogy imádkozik. Ilyen fogadalmat tett Jákob akkor, ha velem lesz Isten. Milyen érdekes, hogy nem velem leszel, hanem a velem lesz ő. Nem velem leszel te. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, figyeljetek, mit kér, tehát megőriz, ad nekem eredelül kenyeret, öltözetül ruhát, békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Tehát mit kér tőle? Őrzést, ételt, ruhát, békességet, megbékülést. Hát ő sokkal többen rendelkezett Jákob visszafele, mégis áldás kellett neki. Hát nem annak lett volna helye, hogy azt mondja, Istenem, nem csak, hogy ruhát adtál, nem csak, hogy ételt adtál, nem csak, hogy megőriztél, hanem meg is áldottál, és még Lábán kezéből is megmentettél engem. És megbékítettél engem Lábán haragjával. És reménységem van, hogy ahogy ezt megtetted, megteszed Ézsau szívében is. Bízom benned, Istenem, mert te vagy az én Istenem, én pedig a tiéd vagyok. Hanem áldj meg engem! Milyen furcsa is, látjátok, az ember milyen hamar elfelejti a szükséget, és a szükségből a szabadulást. És amikor sokkal többet kap, mint amit kért, milyen hamar válik az ember szíve elégedetlenné és hálátlanná. Így van? Olyan hamar elfelejtjük azt a pillanatokat, amikor szorult helyzetben könyörögtünk, és megszabadít bennünket az Úr, és halleluja, és felettébb megállt bennünket, mint ahogy kértük, vagy érdemeltük volna. Olyan hamar elfelejtjük. Pont mint Jákob. De folytatja. Ezt az ígéretet teszi ott Bételben. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit azt nekem a tizedét neked adom. Hát figyelj, még egy öltözet ruhád van. És igazán az életed is veszély van, hát annak a tizede. Hát az nulla. Hát az tök jó, hát az könnyű odaadni, nem? Szó nincs a tizedről. De nem, hogy a tizedet nem adja oda, nem is megy Bételbe. Nem is oda megy Jákob Bételbe, hogy az Istennek szolgáljon, hanem Sikembe megy. Jákob útja tehát menekülés Ézsau bosszú elől, az első bételi találkozás, majd Lábán háza és Sikem. Sikemben van egy megdöbbentő és nagyon szomorú esemény. Dina, Leától, Jákob leánya, kimegy a kánaanita leányokat megismerni. Hogy együtt táncoljon velük, együtt kicsit szórakozzon velük. És ott szórakozik Dina a kánaani leányokkal a buliba, a klubba, vagy a szórakozó helyen. Most nyilván ezt mai viszonyokban mondom is. Ezzel a szórakozó helyen ott van Sikem atyának a fia, Sikem, ugye a királyfi, és meglátja Dinát, és megkívánja. Megkívánja Dina testét. Nem jelenlétet akar, hanem közelséget akar a fiú. Megerőszakolja ezt a lányt. Mert ez egy elkölcsös lány volt, nem akart odaadni magát házasság előtt, és ezért erőszakot követel rajta. De becsületére legyen mondva a fiúnak, mondja az apjának, hogy mégiscsak el kéne venni ezt a lányt feleségül, ha már így megbestenítettem, meg is szerette szívéből, azt mondja, szerette, értitek? Tehát ez a szeretet is azért, na, azért valójában őszintén távolról annak tűnik. És akkor történik egy esemény, a bosszú megjelenik ugye Jákob fiainak az életében. Emlékeim szerint Simei és Lévi összefognak, és ugye megállapodnak a Sikem lakosaival, hogy zsidók módjára körülmetélkedjenek, és gyakorlatilag vegyék fel az Istenek rajstromára a Jákob istenét is. Tehát a többi mellé. És akkor ez már így közös platform lesz, tehát akkor már lehet közünk egymáshoz. És akkor megvan a körülmetélkedés, ugye, és jön a sebláz, és mikor lázasan fekszenek a férfiak, bemennek a Lévi és Simeon az embereikkel, és lemészárolnak mindenkit. De nem elég ez. Elhagyják az állatokat, az asszonyokat, meg a gyerekeket. Kifosztják, és mikor Jákob szembesül, vagy mit csináltak a fiai, azt mondták, hogy figyeljetek ide, gyűlöletesítettetek bennünket a nép között, akik között lakunk, ezek ki fognak érteni bennünket. Nincs erőnk, hogy megálljunk velük szemben. El fogunk feszni, elpusztulunk, végünk van. A sikemi vérengzés tragédiája ráébresztette Jákobot, hogy mennyire elvadult az élete az Isten jelenléte nélkül. Sokszor, vagy előfordul, hogy az embert a saját bukása ébreszti rá, hogy milyen messze került az Istentől. Így van? Akkor szembesül vele, hogy elvadult a szíve. Elvadulhat a szíve egy hívő embernek is? Amikor belefér, megtűri, jön a romlottság, jobban vágyik a romlott dolgokra, a testi vágyakra, az élvezetekre, mint az Isten jelenlétére. Lehetséges ilyen? És ugye néhány óra is elég ehhez, hogy ez elinduljon, nem? Aztán jön néhány nap, néhány hét, és egészen messze lehet sodródni az Isten jelenlétéből. Látszólag közel vagyok, mégsem vagyok jelen. Hányszor olvastunk már, hogy Bibliát, hogy imádkoztunk, hogy voltunk Isten tiszteleten, hogy közel voltunk, mégsem voltunk jelen. Hányszor vettünk részt dicsőítésben, magasztalásban, hogy közel voltunk, mégsem voltunk jelen. Magamról is beszélek, nem így van? A közelség nem jelent jelenlétet is egyben. Jákob Sikem előtt elhitte, hogy ő meg tudja ragadni az Istent, mint a jabok gázonál, és tudja irányítani. Nem értette, hogy nem azért áldotta meg az Isten, és tett vele jót, mert ő kierőszakolta, hanem azért, mert Isten jósága és szeretete megtérés ösztönöz. Tehát ő a megtérést akarta munkálni. Viszont eljött az idő, amikor már nem Jákob ragadta meg Istent, hanem Isten ragadta meg Jákobot. És olyan erősen megfogta a lelkét Jákobnak, hogy nem eresztette az Isten. Az ember elég bolond ebben az állapotában, gondoljunk bele, magamból is kiindulva, de szituációt gondolj, mert amikor Isten így megragadja a szívedet, megragad a lelkedben, akkor az ember ösztönösen menekül ebből a szorításból. Mert Istennek a megragadása, amikor megragadja az embereket, de szorít. Értitek, amiről beszélek? Bologassatok, vagy integessetek, ha aki érti, amiről beszélek. Akkor Isten megragadja az embert. Csak tudjátok, legyen előttetek az a kép, annak a férfinak a képe, akinek a egyik kezében kalapács, a másik kezében meg a szegek. És hátulról megragadja az átszegzett kezű Krisztus. Akit ő szegezett át. Tehát ez a megragadás nem arról szól, hogy valaki gyötörjön az Isten, hanem hogy ne hújj el! És ne pusztulj el! Mi pedig azt mondjuk, hogy miért, mit akarsz tőlem, Istenem? Miért szorítasz engem annyira? Hát a szusz is kiszorítod előlem. Hát amikor az ember végtelenség elhagyja magát, és kimegy belőle az életerő, nagyon erősen kell tartani, hogy vége ne legyen. És azt mondja a Biblia, hogy mikor elindulnak Sikemből, de még mindjárt oda vissza fogok térni, csak lássátok, hogy Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, és nem üldözték Jákob fiait. Látjátok? Megragadta az Isten. De nem azért ragadta meg, hogy gyötörje. Bár így tűnt. Így tűnhet. Hanem azért ragadta meg az Isten, hogy megőrizze a végső pusztulástól. Hóseás által a Szentlélek betekintést ad ebbe a történetbe. Hóseás 12:3-5 így hangzik. Figyelj ide, már anyám méhében megcsalta a testvérét, ereje teljében pedig Istennel küzdött. Küzdött az angyallal, és győzött. Sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele. Bizony az Úr, a seregek Istene. Az Úr, ez az ő neve. Mely bételi találkozásról lehet itt szó, amikor azt mondja itt, hogy Bételben talált rá, ott beszélt vele. Hát nem az elsőnél, az biztos. Mert ugye az első bételi találkozás után van az angyallal való találkozás, a boggázónál, tehát ez a második bételi találkozás, amikor beszél vele az Isten, Jákobbal, és kijelenti az ő nevét neki. Küzdött az angyallal, közelébe került az Istennek, de nem került be Isten jelenlétébe. Isten, a 1 Mózes 35:9-től, Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért Paddamaránból, és megáldotta őt. Tehát Isten nem akarta megfosztani az áldásaitól. Csak valami sokkal többet akart adni. Mindig szeret a Balád, de testvéri a nyomorúságban válik. A nyomorúság jó dolog? Nem, de megválasztja a barátokat. És végül is jó dolog. Ami aztán lesz belőle, nyilván nem a nyomorúság, csak ami lesz belőle. Megjelent Paddamaránban, és megáldotta őt, amikor visszatért Paddamaránból. Ezt mondta neki Isten, Jákob a te neved. Figyelj, ez a második bételi találkozás. De nem neveznek többi Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek. Majd ezt mondta neki Isten, figyeljetek, én vagyok a mindenható Isten. Tehát először mondta, hogy mondd meg a neved, miért kérdezel a nevem, és nem mondja. Most viszont azt mondja neki, hogy ez az én nevem, kijelentem magam neked. Tehát a második bételi találkozásnál már nem csak közel került Istenhez, hanem jelenlétébe is került az Istennek. És ez nagyon komoly hatással volt Jákobnak a személyiségére, hogy valóban elkezdett olyanná válni, amit korábban már mondott róla az Isten, hogy te harcos vagy. Nem egy csaló vagy, egy harcos vagy, Isten harcosa vagy. De nem, még nem vált olyanná. Egy csomó mindennek meg kell történni az életében, hogy elkezdjen hasonlítani ahhoz, akinek az Isten látta egyébként őt. Én vagyok a mindenható Isten. Szaporodjál, sokasodjál, népsőd, népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékod volt, tehát ugye a messiás ígéret. És a, visszaugrok a 7. vershez, az 1 Mózes 35:7-hez. Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Élbételnek, figyelj, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Tehát Isten elhívja Sikemből, a kitérő után, oda, ahova mennie kellett volna egyből, amikor visszatért az ígéret földjére, és megjelent ott neki az Isten, bekerült az Isten jelenlétébe. És amikor Isten jelenlétébe került Jákob, akkor elnevez ezt a helyet már nem Bételnek, hanem Élbételnek. Mit is jelent ez? Azt mondja, hogy Isten háza, ahol jelen van az Isten. Egy hebraizmus, ez duplázás, ugye, mert kétszer van az él, az Isten szó benne. Élbétel azt mondja, hogy ez nem csak a közelség, ez a jelenlét helye. És akik itt voltak csütörtökön, akkor is nagyon erőteljesen átélhettük, hogy nem csak közel volt az Isten, hanem jelen volt közöttünk. Amen? Tudtok egy állandóan? Nagyon erőteljesen itt volt az Isten jelenléte. És vele tett lépni Isten jelenlétébe, át lehetett élni Isten jelenlétét. És csodálatosak ezek a találkozások, amikor nem csak közel kerülünk az Istenhez, hanem be tudunk lépni a jelenlétébe az Istennek. És ugye ezek a dicsőítő imádó esték pontosan arra szolgálnak, hogy időzni tudjunk az jelenlétében. Ne kelljen szaladni, és csak ezzel foglalkozunk. Hogy az Úrra figyelünk, őt magasztaljuk, dicsérjük, imádkozunk egymásért, imádkozunk, megosztjuk a bizonyságainkat egymással. Nagyon nagy érték és kincs ezek a találkozási lehetőségek. Akik ugye, meg tudták tenni, és vágytak az ő jelenlétébe. És mindent félretettek, hogy ott legyenek. Vagy most itt vannak, és nem csak közel akarnak lenni, hanem jelen akarnak lenni. És jelenlétében. Élvétel. Isten kezdeményez, ez csodálatos igazság. Isten a kezdeményező. A helyreállás, mint mondtam, megragadja az Isten, de Isten kezdeményezi a közelségből a jelenlétbe való bevonását Jákobnak. Az 1 Mózes 35:1. Isten ezt mondta Jákobnak, készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott, készíts ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Tehát azt mondja, akivel találkoztál Bételben, menj oda-vissza. És mondtam nektek a táborban is, hogy engem ez megrázott, ami ezután történik, mert azt olvasuk a 1 Mózes 35:2-től, ekkor ezt mondta Jákob háza népének, és mindazoknak, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljetek, és menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam. Már nem az áldásról van szó, hanem a megmentésről van szó. És velem volt az úton, amely jártam. Már megjelenik a hála. Nem magamat áldottam meg, Isten volt, aki megoltalmazott. És figyeljetek, átadták azért Jákobnak a náluk lévő idegen isteneket, mind, nem is egy volt. Meg a fülbevalóikat is, Jákob pedig elásta azokat a cserf alá, amely Sikemnél van, majd elindultak. Engem az rázott meg, hogy mindenki tudta, hogy mi nem való az életébe. Mindenki tudta. Jákob is tudta, az egész csapat tudta. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor mondta Jákob, hogy mit kell csinálni, mindenki tudta, mit kell csinálni. Jákob is tudta, a többiek is tudták. Ha Isten jelenlétébe akarok lenni, akkor vannak dolgok, amik akadályoznak, hogy ezt átéljem, és ezt ki kell higálni az életünkből. És ha már fontosabb az Isten jelenléte, mint ezek a dolgok, akkor azokat elhaigáljuk az életünkben. Mi az, ami az életemben, vagy az életedben akadálya annak, hogy Isten jelenlétében legyek, vagy legyünk? Tudjuk nagyon jól. Tudjuk. Nem a tudása van baj, hanem hogy eldobáljuk-e őket. És nézzétek meg, mit csinál Jákob elássa a cserfa alá Sikemben. De nem azt elviszi Bételben és ott ássa el, hanem Sikemben ássa el egy fa tövébe. Ez pedig a temetésnek a képe. Ugye a nem tud új életben járni az, aki nem adja halálba a régi életét. Így van? Nem lehet Krisztusnak élni, amíg magamnak akarok élni. Amíg a régi életet akarom élni. Ez lehetetlen. Itt van ez a kép, a megtérésnek a képe. Az elásása a bűnös dolgoknak azt jelenti, hogy megtértek azokból, a romlott dolgaiból, amelyek akadályozták őket abban, hogy az Isten jelenlétében töltsenek időt. És ez a temetés, ez egy kulcsfontosságú hely. Mindjárt látni fogjuk mi. Ez egy, képzeljétek el, hogy ez a sikemi temetés, mikor elásták ezeket a bálványokat, egy forrás lett Jákob életében. Úgy emlékezik meg az Új Szövetségi Biblia, hogy közel van a sikemi helyhez a Jákob forrása. A megtérés, az igaz megtérés, az igaz bűnbánat egy forrás a hívő ember életében. Egy örök életre buzgó forrás. És érdekes dolgot élek meg, nem vagyok még a végén, de ennek kapcsán is, amiket most elmondok nektek, eszembe jutott, meg nem is tudom elfelejteni. Az elmúlt időszakban én is azt éltem meg, hogy Isten nagyon erősen megfogott. És akkor kezdtem gondolkodni, hogy mi történik, vagy mi zajlik az életemben. És hát akkor elkezdtem megvallani a bűneimet, hogy ezt, meg azt, meg és csak eszembe jutott mindent. Lerendeztem, hogy megvallottam, elmondtam az Úrnak, és akkor hát mondtam, hogy könnyebb lesz. És akkor azt nézve, hogy nem könnyebb, ugyanúgy szorít az Isten. Hát nem kész vagyunk. Mentem Pestre szolgálni. Hát na, Uram, ne csináld már ezt vele. Hát Jézus vére, meg minden volt. Mindenféle imádságot elmondtam. Hát nem tudok így prédikálni. Hát Uram, ne csináld ezt velem, kérlek. Ne szoríts ennyire. Hát, mit kell csinálnom? És csak azt éreztem, Isten szorít, aztán mikor prédikálni kicsit elenged, hogy a szusz azért ne legyen bennem. Akkor mindig a tanukkal vissza, megint. Isten fogott. Hát nem, kész vagyok teljesen. És akkor elkezdett Isten valamit megvilágosítani az életemben, hogy ez nem a bűnről szól, hanem Isten egy más helyre akar elvinni. A jelenlétében egy más helyre akar elvinni, és ez nem egy másképp. Mert magamtól nem mennék. Magamtól nem mennék. És nagyon érdekes dolog esetleg, mert változások vannak az életünkben, gyülekezetünk életében, de az egyház életében is, mert ez nyilvánvaló, hogy mondtam nektek, egy korszakváltásban vagyunk benne, és ez egy szellemi dolog is, hogy a biztosnak látszó mankók eltörnek. És a földre zuhanástól csak egy dolog ment meg minket, ha megfog az Isten. És ez az emberi szív makacságának teher. A hívő szívnek, az Atya szeretetében nyögörő szívnek meg áldás. Én tehernek láttam. Rugódoztam, hogy valahogy megszabaduljott. Nem is emlékszem, hogy valaha is éltem ilyet át. Isten el akar vinni bennünket, nem csak erről a helyről, hanem bizonyára érzékeljétek szellemben, hogy nem egy másik fizikai helyre akar vinni bennünket, mint gyülekezet, hanem szellemileg akar bevinni a jelenlétébe. Talán mélyebben, mint eddig. Miért? Mert valamilyen áldást akar adni, amit csak így fogjuk tudni birtokba venni. És egy másik eset, egy élethelyzet, azt másik személy, azt rövidebben fogom mondani, a Samáriai asszony. Sikkár mellett van egy kút. János Evangélium 4. rész. Amely mellett van a Jákob forrása. Sikár egyenlő Sikem. Ugyanaz a hely. Kimegy az asszony a kúthoz, Jézus oda megy hozzá, gyűlöletesek voltak, ugye mindkettő gyűlölt egymás zsidók, a samáriaiakat, a samáriak a zsidókat, ennek történelmi oka van. Ők is imádták Jahvét a maguk módján, és még a maguk isteneit is. És volt egy kultuszhegy kultuszhely a Garizim hegyen, ott korábban templom is állt Jézus előtt, itt járt előtt, és volt egy templom Jeruzsálemben, ugye a Jahvének a temploma, de mind a kettő helyen Jahve kultusz volt, és a Mózes öt könyvét elfogadták, a samáriak is, és papságot állítottak, és stb. És áldoztak a Mózes öt könyvében leírtak szerint. És Sikár, Sikem, kimegy a kúthoz, a sikári kúthoz, Jákob forrásához az asszony, oda megy hozzá egy zsidó ember, és azt mondja az asszonynak, hogy adj innom, a kezdeményező Isten. Az asszony erre azt mondja, hogyan? Te zsidó létedre, így megtisztelsz engem, hogy a szükségedben tőlem kér segítséget. És akkor Jézus ugye azt mondja, ha tudnád ki az, aki kér tőled, te kérnél tőle, mert én olyan vizet adok neked, amelytől, ha megiszod, soha nem szomjazol meg, sőt, az életedből egy forrásá válik. Élő víz fakad belőled. És akkor azt mondja az asszony, add nekem ezt a vizet, hogy ne kell ide jönnöm. És akkor azt mondja neki a Jézus, benne vannak a beszélgetésben, látjátok. Jó, rendben, hívd ide a férjedet, hogyha ilyet kész. Azt mondja az asszony, nincs férjem. Új. A közelség jelenlét kezd lenni. A közelségben látszanak a problémák, a bajok. Nincs férjem. Azt mondja neki Jézus, igazat mondtál, jól mondod. Tényleg nincs férjed, mert öt férjed volt. Aki meg most élsz, az meg az élettársad, az nem a férjed. Tényleg így van. Az azt mondja, ugye, lefagy, és akkor elkezd a vallásra terelni a szót. Mennyire így szokott lenni az emberek, én református vagyok, katolikus vagyok, stb. Elkezdik a vallásra kenegetni. Hol kell imádni az Istent? Ez a vita. Évszázadok óta vitázunk ezen, a Garizim hegyen vagy Jeruzsálemben. Jézus neki, sejtse ott. Az én atyám azokat keresi, aki szellemben és igazságban akar őt imádni. Tehát a jelenlétbe akar lenni. Azt mondja, az új szövetség, az új korszak, az a jelenlét ajándéka. Azt mondja, azok. És akkor az asszony hallja ezeket az igéket, és akkor ott hagyja a korsót, beszalad a városba, és elkezdi mindenkinek mondani, hogy nézzétek, találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent. Nézzétek, mert szerintem ő a Krisztus. Ő a Messiás. Ugyanis így várták a samáriak, hogy megmondj, kijelenti nekik majd a nagy proféta, amit tettek. Bekerült Isten jelenlétébe az asszony, és olyan erős hatással volt a szívére, nézzétek meg, tehát megint mi változni akarunk Isten jelenléte nélkül. És azt hiszük, hogy a változás, az életünk megváltozása által lépünk be Isten jelenlétébe. Nem így gondolkodunk? Ha majd jól megváltozok, akkor jobban leszek Isten jelenlétében, nem? Pedig nem így van. A változást az Isten jelenléte munkája. Ott tud az ember megváltozni. Egyébként nem tud. Képtelen rá. Bekerül Isten jelenlétébe az asszony, és olyan erős hatást gyakorol a szívére, hogy amit addig fontosnak tartott, hátra hagyja, tehát vízért ment, és ott hagyja a korsót. Ott hagyja a kútnál a korsót, és beszáll a városba. És a hatás, amit az Isten jelenlétében érte az életét, egy megváltozott cselekedetben válik nyilvánvalóvá. Ott hagyta a korsót, és elkezdte mondani, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez-e a Krisztus. Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Hogy lehetséges az, hogy egy megvetett asszony, aki a maga városában is egy megvetett nő volt, elkezdett beszélni valamit a város lakóinak, és ezek azt mondták neki, hogy megyünk. Hogy lehetséges az, hogy nem azt mondták, mint a tanítványok, amikor az asszonyok visszajöttek a nyitott sírtól, és azt mondták, hogy láttuk az urat, feltámadt és él, és azt mondták, hogy bolondok vagytok. Hogy lehetséges, hogy nem azt mondták ennek az asszonynak, az emberek, akik ott voltak, hogy bolond vagy. Bolondjukból bolond szél fúj. Fogd már be a szádat. Tényleg, megyünk. Mi történt? Élővíznek folyamán jömöltek belőle. Azt mondták az emberek, ez nem az az asszony. Ő észre se vette, hogy mi történt vele, de az emberek látták, hogy mi történt vele. Mindig eszembe jut, mikor erről beszélek, az egyik testvérünk, aki eljött a gyülekezetbe, aztán jó messze elkerülte, majd újra eljött, Isten jelenlétébe bekerült, és ez a jelenlét megváltoztatta az életét, és bement a kollégiumba, és látta a barátja, és azt mondta, ez az ember ugyanolyan volt, mint én, de most megváltozott. Nekem is kell az, ami ezt az embert megváltoztatta. Látta rajta az ábrázatán, ahogy beszélt és viselkedett, hogy valami történt vele. És ez a csodálatos, tudjátok, hogy az Isten jelenlétében történnek dolgok. És Isten jelenléte az a hely, ahol azok a változások meg tudnak történni, amire szükségünk van. És nem a változások idézik elő Isten jelenlétét, hanem Isten jelenléte idézi elő a változásokat. És ez egy nagyon fontos igazság. Ezért nekünk keresnünk kell az Isten jelenlétét. Hogy azok a változások, amelyek akadályoznak bennünket a jelenlétben való időzéstől, megváltozzanak. Isten meg nagyon kegyelmes is, mert megfog bennünket néha. Hogy ne elessünk, hanem keressük őt. Túl csordult az asszony életén a jelenléte a Krisztusnak, és a szavaiban, a beszédében hit volt. Az Isten a bizalom, a hit, a reménység, és aznak hát kész vagyok, ez nem is az asszony. Ez egy másik ember. Hitet ébresztett az emberekben a beszéde. Bekerült Isten jelenlétében, felismerte a dolgait, és a közelségű jelenlét lett, és a beszédéből hit fakadt. Azt mondja az írás, sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. A samáriak az asszonyt látva és hallva a beszédében, hogy hittek az ereje megnyilvánult, hittek a éltető ereje megnyilvánult, és akkor megvalósul az, hogy hitből hitbe ment a szó. Hogyan higgyenek igen hirdető nélkül? Hogyan higgyenek, ha nem hallották? A hit hallásból, a hallás pedig Krisztus beszéd által az asszony szavaiban Jézus Krisztus szólította meg őket. Krisztus beszéde jött rajta keresztül. Élő vízek folyamán ömlöttek belőle. Hogy hallottok itt csütörtökön is egy bizonságtételben, hogy nyilvánul meg az Istennek a jelenléte egy-egy szóban, egy-egy életen keresztül. Kimentek a samáriaiak mind Jákob kútjához, a temetés helyéhez. Jákob életének forrása a temető volt, a bűntemető, a bávány temető. Az atya vonzása megragadta őt, és elhaigálta azokat, amikhez ragaszkodott korábban. Tedd meg, Uram, velem, velünk, tedd meg, kérlek, Uram. Jelenlétében kezdtek idézni Jézusnak, és ez a jelenlét a hitükre is pozitív hatást gyakorolt. Értsétek meg, nem a hit hozta létre a jelenlétet, a jelenlét növelte a hitüket. Ez nagyon fontos sorrend. Amikor tehát a samáriak Jézushoz értek, kérték őt, maradj nálunk. És hogy folytatjuk? És az igen, ott maradt még két napig. De volt úti célja. Vágytak a jelenlétében lenni, és Jézus azt mondta, bocsi, nincs időm. Nem ezt mondta. Ott maradt velük. És a személyes kapcsolat egy következő fázisba viszi a hitüket ezeknek az embereknek. Ezt olvassuk a János 4.41-től. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig ezt mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ilyen csodálatos dolog, nem? Van valaki, aki hitből hitet szól, és aztán bekerülnek az Isten jelenlétébe, és megszületik bennünk a mélyebb felismerés, hogy ki is a Mesiás, ki ki is ez a Jézus Krisztus. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mint ha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mint ha Isten kérne, Krisztusért kérünk. Hol van itt a leevangelizálás? Mondtam már nektek, hogy mint ha Isten kérne kifejezés azt jelenti, hogy maga mellé hívni a másikat, maga mellé ültetni, bensőséges, bizalmas beszélgetésre hívni. Benne van az is, hogy megvigasztalni a másik embert. És kérlelni a viselkedése megváltoztatására, ilyen formában is benne van a Bibliában ez a szó. Milyen mély igazság az evangelizálásra, amire készülünk egyébként most is. Jézus egy bizalmas kapcsolatba kerül ezzel a nővel. Nem egyből azt mondja, hogy hol a férjed? Meg tudta, hogy ez a probléma, de nem ezzel kezdi. Hanem, hogy ki vagy, hogy tudnék feléd szolgálni. És hogyha engem választasz, akkor olyan dolgot kapsz, tapasztalsz, amit soha nem, amire vágysz igazán. És nézzétek meg Jákobnál is, azt mondja, gyere Bételbe. Nem azt mondja, hogy Isten, hogy dobáld el a bálványaidat. Azt mondja, gyere Bételbe, mert beszélni akarok veled. És ez a meghívás, jelenlétben való hívás, ez elvégezte Jákobban, hogy elhaigálja mindezt, ami akadály az életében. Krisztusért kérünk, könyörgülni, esedezni az embereket, imádkozni értük. És hogy tehetek tanítványa minden népet, mondja a názareti Jézus, ez is feltételezi ezt a fajta lelkületet, a kölcsönösséget, hogy van valakiben készség, a másik meg nyitott és fogadókész. Ugye a legfontosabb személyhez hívjuk azt, akit az Isten, az Atya keres. De megmondtam nektek, mondja Jézus, láttok ugyan engem, és mégsem hisztek. Közel vagytok, mégsem jelen, benne a jelenlétben. Akit nekem ad az Atya, az mindén hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Az Atya irgalmas, szerető Isten, mint apa kitárja karját a gyermekei felé. Ézsaiást idézi Pál apostol. Izrael viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Micsoda szeretet ez, nem? Engedetlen, ellenszegülő, makacs, mint itt mi vagyunk. Vagy lehet csak én. És mit mond az Isten? Naphosszat kitárom a karmat az engedetlen ellenszegülő nép felé, hogy belépjen az én jelenlétembe, és ez a jelenlét átformálja az életét. És megérezzék, hogy milyen jó az Isten, mert az Isten jósága ösztönöz a megtérésre. Jákobot a félelem nem ösztönözte a megtérésre, értsétek meg. Félt az Istentől. Ezért elkerült a jelenlétét. Jákobot az Isten jósága és a szeretet ösztönözte megtérésre. Persze a külső szorító körülmények kellettek hozzá, hogy megértse, hogy ez nem fog menni tovább így. De Isten mégis azt mondta, gyere, gyere a jelenlétembe. És ez a meghívás elvégezte Jákobban, hogy elhányja a bűneit és a bálványait. És milyen csodálatos dolog a megtérés forrása az életünkben, akik már megtértünk, újjászülettünk. Mert visszaemlékszünk rá, hogy az Isten nem kért semmit tőlünk. Hogy változtassunk. Hanem a legdöbbentőbb számra az volt, amikor Jézus megjelent nekem, és azt mondtam, Uram, mit vagyok, bocsáss meg nekem, ő elfogadott úgy, hogy vagyok. És nem mondta, hogy ezt, meg azt, meg amaszt, meg amaszt. Később, amikor jelenlétében voltam, már teherré vált egy csomó dolog, hogy már nem akartam többé úgy tenni. Mert benne voltam is jelenlétébe, és elég ezt a jelenlét, hogy ezeket kihajgáljam az életemből. És ez válik az embernek forrássá az életében. Akkor eltemeti a régit, hogy új életben járjon. Ha kész vagytok, hogy imádkozzunk ma az Úrhoz, és azt mondjuk, hogy Uram, a jelenlétedbe vágyom. Vedd le rólam, szabadíts meg azoktól a dolgoktól, amik akadályoznak engem, és lehet, hogy vagytok néhányan ugyanúgy, mint én, hogy azt tapasztaltok az elmúlt hetekben, hónapokban, talán Isten megfogott benneteket. Vagytok így olyanok? És azt érzed, hogy nem megy tovább. Érzed, hogy fog az Isten, és lehet, hogy tehernek tartott, pedig nem. Ez éppen azért van, mint az ember, aki a kalapácsot, a szegeket kezében tartja, aki átszegezte, aki megölte a Krisztus, tartja a Krisztus az átszegezett kezű. Megmenti az életét. Gyertek, imádkozzunk most, ha készek vagytok, és menjünk az Úr elé. Álljunk fel, és így. Vigyük a szívünket, az életünket az Úr elé. És kérlek, hogy először magatokban, kiki magában imádkozzon, aztán pedig szeretnék vezetni titeket egy imádságban, és hogyha azzal egyet értetek, akkor mondjátok majd mondatra hangosan utána. Atyám, Istenem, köszönöm a tökéletes szeretetedet, hogy bár teljesen ismersz, mégis ennek ellenére tökéletesen szeretsz. Nem emberi dolog ez. Erre csak te vagy képes. És azok, akiket megtöltesz ezzel a szeretettel, segíts nekem, adj kegyelmet, hogy jobban vágyjak jelenlétedre, mint hogy báványoknak áldozzak, hogy a magam akaratát tegyem, hogy az általam jónak vélt dolgokba fektessem az energiát. Segíts felismerni a mindennapokban a te akaratodat. Köszönöm, hogy jelenléted átformál, hogy jelenlétedben megélhetem, hogy élő víznek folyamai fakadnak bensőmben, hogy valóságos, élő hatással tudjon lenni életem azokra, akikkel találkozom, hogy felismerjem, kit hozol hozzám, akiben már ott van a te vonzásod. Bár emberek nem látszik, mégsem véletlen a találkozás. Köszönöm azokat az embereket, testvéreket, akikkel kapcsolatban lehetek, vagy egészséges kapcsolatokat, családban, gyülekezetben, a körülöttem érőkkel. Gyógyíts meg szívemet minden betegségből, kötelékből. Vágyom rád, Uram. Köszönöm, hogy eljöttél ma is, megragadtad a szívemet. Bocsáss meg, amikor ezt nehéznek tartottam. Ezzel rugódoztam. Amennyire csak tudom, és képes vagyok rá, megadom magam neked. Formálj, változtass. Benned akarok gyönyörködni. Hogy ez a gyönyörködés meglátszódjon rajtam. Hitté, életté, élet folyammá változzon. Életemben és életemen keresztül. A Jézus Krisztus nevében köszönöm, hogy meghallgattál, édes atyám, teremtőm, megváltóm. Amen.